Palkovics László oktatásért felelős államtitkár, az Inforádió arénájának vendége. A felsőoktatásban mivel tudják mérni a rendszer teljesítményét most?
Hát nagyon sok mindennel. Ugye van egy viszonylag egyszerű mérés, meg kell nézni azt, hogy a felsőoktatási diploma a munkaerőpiacon hogyan hasznosul.
Tehát mennyire, az egyiké így, jó? A másiké meg úgy.
Nyilván ezt lehet darabonként, és mi mérjük is egyébként, hogy milyen rátérnék. Általában a magyar felsőoktatási diploma az egy jó befektetés. Tehát ha megnézzük a OECD-nek a rangsorait, hogy milyen gyorsan térül meg az egyes országban megszerzett felsőfokú végzettség, akkor Magyarországot elől van. Nem is tudom, ki volt az első, talán Izland, Amerika, Egyesült Államok és Magyarország. Ha megnézzük azt, hogy mennyire... Nyilván ez persze mindig azért gazdasági állapot függő, de hogy mennyire elfogadott a diploma Magyarországon, a diplomás munkanélküliség az OECD ország közül legalacsonyabb, mint Németországban. Tehát én is azt gondolom, ez egy jó mérés. Meg tudjuk ezeket persze mérni darabonként is, tehát szakonként is. Magyarországon van egy rendszer, ezt úgy hívják, hogy diplomás pályakövető rendszer, ami azt gondolom, hogy világszinten egy benchmark, nincs más országnak ilyenje. Ugye ott az alumni programokon keresztül próbálnak bizonyos dolgokat leképezni, mi ezt automatizáltuk, tehát megnéztük azt, hogy az adott végzettséggel, nyilván anonim módon, tehát nincsenek mögötte személyek, adott végzettséggel, a adott szakember névtelenül, hol helyezkedett el az elhelyezkedése, az igényele felsőfogó diplomát, milyenek a jövedelmi viszonyai, és ez egy visszacsatolás arra vonatkozóan, hogy mennyire volt jó az a képzés. Ez visszacsatolás általában a felsőoktatási irányításnak, tehát az állam számára, aki finanszírozza, de visszacsatolás a felsőoktatási intézmények számára is, hogy összehasonlításban mondjuk az ő diplomájuk, az hol helyezkedik el, tehát a náluk szerzett mondjuk mérnöki diploma, van mennyi a kezdőfizetés, és mennyi ugyanez a szakon egy másik egyetemen szerzett mérnöki diplomával. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok a mérések, amik mindenképpen jók. Nyilván az is egy mérés, hogy mennyire népszerű egy felsőoktatási intézményrendszer külföldön. Itt a OECD Ed Glance legutolsó tanulmánya azt mutatta, hogy a magyar felsőoktatási rendszer az jellemzői tekintve körülbelül a német és a finnel van azonos csoportban. Két jellemzőt mértek. Az egyik az, hogy az adott korosztályból hányan tanulnak, hány százalék tanul külföldön, a másik pedig, hogy az adott ország felsőoktatási rendszerében mennyi a külföldi hallgató, tehát a nem magyar állampolgárságú hallgató. Itt Magyarország, Németország és Finnország elég közel volt egymáshoz. De azt mutatta, hogy az úgy, hogy a számok javultak, de 8%-a adott tanulmány szerint a Magyarországon tanuló hallgatóknak külföldi, és a korosztályos hallgatóknak 2-2,5%-a tanul külföldön, ez mind a három országra igaz. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy egy elit ligába kerültünk. Azóta egyébként ez a szám, ez nőtt, pont most néztük meg a utolsó számokat. 2014-ben, amikor a felsőoktatási stratégiába megfogalmaztuk a nemzetközésítés egyik célját, a külföldi hallgatói arány emelését, akkor pontosan 22 ezer külföldi hallgató volt a magyar felsőoktatási rendszerben, most nem egészen 4 év múlva pedig már 32 ezer van, tehát jelentősen növekedett nem csak a aránya, hanem nyilván a száma is növekedett. Tehát ez is egy nagyon jó mérés. Az, hogy mennyire alternatíva a hazai felsőoktatási intézményrendszer a hallgatók számára, az meg a másik szám, ez a 2,5%, hogy a korosztályos hallgató 2,5% a külföldi egyetemet választ. Ez nincs más, hogy Németországban se, meg Finnországban se. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez reális alternatívát jelent, és ezen nem busongani kell, hogy többen tanulnak külföldön. Ez egy nagyon jó dolog. Azt viszont arra megoldást kell persze találni, hogy hogyan tudjuk őket Magyarországra visszacsábítani.
Ha jó a megtérülése, jó az elismertsége, jó vagy hát elég jó az átjárás a külföldi uniós egyetemi rendszerekben, akkor hol kell még hozzányúlni a rendszerhez?
Azt gondolom, hogy egy rendszert hagyni kell működni, ez a felsőoktatási rendszer tipikusan ilyen. Ha még egy pillanatra az előző dologra visszatérnek, hogy miért is fontos a külföldön tanuló magyar hallgatók visszacsábítása, ők vissza akarnak jönni. Én pár héttel ezelőtt voltam Cambridge-ben, talán egy nagyon erőteljes magyar hallgatói szövetség, 2-300 hallgató tanul a Cambridge egyetemi jelentős részben a Trinity College-ban, és ők csináltak maguk között egy felmérést, hogy hogyan gondolják ők a jövőjüket, és ebből az jött ki, hogy az ott tanuló hallgatók kétharmada azt mondta, hogy ők visszajönnek Magyarországra. A kétharmadnak a fele azt mondta, hogy mindenképpen visszajönnek, a másik fele azt mondta, hogyha egyébként megfelelő állás egyéb feltételeket talál, akkor visszajönnek. Tehát én azt gondolom, hogy őben ez a szándék megvan. Tehát ezen nem szomorkodni kell, nem nemzethalált kell vizionálni, hogy a legokosabb emberek ott tanulnak, hanem őket vissza kell hozni, olyan konstrukciókat kell teremteni, hogy akár már a tanulmányok alatt is viszonyban legyenek Magyarországgal, ki kell terjeszteni az ösztöndi konstrukciókat, a diákhitelt, hiszen ez mind ahhoz vezet majd, hogy utána ők Magyarországot ambicionálni fogják. De visszatérve a kérdésére, hogy mit kell ezen változtatni, én azt gondolom, hogy ezt a rendszert, ha a jogszabályi részét nézzük, én nem látok most olyan szükségszerűséget, amit módosítani kellene. Nem is jó egyébként, hogyha ez nagyon gyakran változik. 2014-ben a felsőoktatási stratégia elfogadásával született egy megállapodás. Akkor leírtuk abban a megállapodásban ez a stratégia, hogy milyen jogszabályi, milyen egyéb elemeket kell tudni megvalósítani. Azt gondolom, hogy jogszabály oldalról ezeket megvalósítottuk. Tehát nincs, most én nem látok olyan ügyet, ami a működési feltételek jelentő és módosulását kell, hogy jelentse.
Fenntartó rektor-kancellár viszony rendezésében sem ez
gondolom,
is így
én azt gondolom, hogy a kancellár, ugye nyilván a kérdés arra vonatkozik, hogy a kancellároknak a szerepe az milyen. Én azt hiszem, hogy ugye a kancellárrendszert fontos, hogy hogy értelmezzük. Itt megjelent mindenfajta vélekedés, hogy az egyetem autonómiának a teljes mértékű megsértése, meg állami gyeplő az állami egyetemeken.
Ott van még a szenátus is az egyetemeken.
Igen, a szenátus az egyetemi autonómiának a része, hiszen a szenátust azt az egyetemi polgárok választják, és a szenátus jelölő rektort, amit a fenntartó elfogad és kinevezi, tehát ilyen értelemben az egy másik irányt jelent. Itt a kancellárokkal kapcsolatosan szoktak lenni ilyenfajta vélelmezések. Itt egyszerűen csak arról volt szó, hogy azok az adóforintok, amivel a magyar állam finanszírozza az egyetemeit, azokat valamilyen módon, de kontrolláltan kerüljenek felhasználásra az egyetem érdekében. Ez nagyon fontos hozzátenni. Nem volt olyan az elmúlt 5 évben, hogy egyetemektől az állam bármilyen forrást elvont volna. Ha megnézzük az egyetemek, nem jó számok ezek, mert nehezen lehet értelmezni, de mindig ezeket szoktuk használni. Amikor 14-ben nekiálltunk, mennyi volt a pénzállománya az államegyetemeknek, és mennyi volt az adósságállománya? Volt egy 15 milliárdos adósságállomány, és volt hozzá egy 40-50 milliárdos pénzállomány. Tehát nem volt nagyon erőteljes a likviditása. Most december, november végén azt hiszem ott tartunk, hogy 290 milliárd forint a pénzállomány az egyetemeknek, tehát az akkori értéknek sokszorosa, és gyakorlatilag nincs adósságuk az egyetemeknek, tehát minden számlájukat kifizették. Tehát a lehetőség, hogy ők ezeket a forrásokat a saját tevékenységük finanszírozásra fordítsák. Ez abszolút ott van, ebben nem gátolja meg az egyetemeket senki, és én azt gondolom, az egyetemek ezt egyébként nagyon pontosan értik is. Nagyon sok pályázatot nyertek az egyetemek, változott az állami költségvetés struktúrája is, sok egyetem épül állami forrásból, tehát nem európai forrásokból. Jövőre megjelenik egy kiegészítő kutatási forrás, ez jövőre csak 15 milliárd forint, csak ott most tegyük idézőjelbe. 15 milliárd forint, ez nagyon sok pénz egyetemi kutatásra és csak egyetemi kutatásra, de ezt szeretnénk utána növelni. Tehát ezek azok a megállapodások, amik 2014-ben megkötöttek, és ezt a magyar kormány teljesítette. Zajlik az egyetemi oktatói, kutatói béremelés utolsó eleme, január 1-től 5%-kal növekedni fognak a bérek, és nyilván ez nem a utolsó béremelés lesz. Tehát én azt gondolom, hogy most az egyetemek esetén én nem látok olyan kérdést, ahol ennek a rendszernek a működésébe bármilyen módon, de úgy jelentősen bele kéne avatkozni. Itt az egyetemeknek az a feladata viszont, hogy ezeket a lehetőségeket a maximális mértékig használják ki, és szerintem az egyetemek ezt pontosan értik.
Mi az egyetemek feladata a piaccal szemben most? Van-e új feladatuk az egyetemeknek? Egyetlen melyik egyetemnek, meg vannak általános nagy tudományegyetemek, meg vannak inkább alkalmazott tudományokkal foglalkozó egyetemek?
Ilyen értelemben nincs különbség az egyetemek között. Ugye egyetemnek alapvetően három alapfeladata van, az egyik az oktatás, a második a kutatás, a harmadik pedig, és ezt harmadik missziónak szokták hívni, ugye egy egyetem nem önmagában létezik, hanem egy bizonyos környezetben, ennek a környezetnek az igényének a kielégítése, ami az oktatáson és a kutatáson túli igényt jelenti. Olyannyira gondoljuk ezt a harmadik missziót komolyan, hogy ezt beleírtuk a felsőoktatási törvénybe, hogy a alapfeladatok 2-ről 3-ra bővültek. Mire gondolok? Az ELTE-nek, aki átvette a Nyugat-Magyarország Egyetem szombathelyi képzését, feladata az, hogy Szombathelyen gépészmérnök képzést folytasson, akkor ez nem szükségszerűen csak az oktatás meg a kutatás jelenti, ez egy olyan feladat, amivel az ELTE, mint Budapesti Nagy Egyetem is, ugye nagy egyetemeket kérdezett, hozzájárulnak a közösségnek a boldogulásához. Miért problémás, ha nincs gépészmérnök Szombathelyen? Hát azért problémás, mert az ottani cégek nem találnak szakembert. 3 évvel ezelőtt megszületett az a döntés, hogy létrehozzuk a gépészmérnök képzést, mert ha valaki elmegy Szombathelyről, fiatal emberként, akár Győrbe, akár Budapestre, hogy gépészmérnök legyen, igen nagy valószínűséggel nem megy vissza Szombathelyre. Ha viszont ott végzél a tanulmányait, nehogy Isten, ez a képzés duális képzés formájában zajlik teljes mértékben, a vállalattal is viszonya van, akkor nagyon-nagyon annak az esélye, hogy az életét ott fogja elkezdeni. Tehát ez egy olyan feladat, amire azt mondtuk, hogy igen, egy olyan nagy egyetemnek még az ELTE van egy olyan feladata, hogy azt a helyi közösséget, első Szombathelyet, ahol átvette ezt a ott folyó képzést, azt ilyen módon is egyébként támogassa. Tehát ez egy közösségi feladat. Ez feladata mindenkinek, nem csak az alkalmazott tudományi egyetemeknek, hanem a nagy egyetemeknek is.
De ugye, Magyarországon a települések, bár jó lehet jogilag egyenrangúak, de azért egy hierarchia szerint épülnek föl, és Budapest áll a teljesen. Összefognak érni a nagy egyetemi városok által vonzás körzetbe vont területek?
Ezek akár össze is érhetnek, de ugye az a kérdés, hogy mit jelent az összeérés. Én azt gondolom, hogy az egyetemek számának a bővítés az nem jó megoldás. Van 27 állami egyetemünk, ez a szám egy Magyarország méretű országra, ami mindig túl sok, meg kell nézni Finnországot, fel akkor ugyan az ország 12 állami egyeteme van, ott is 20 valamennyi volt, aztán ezeket összevonták. Tehát állami egyetemek számának a bővítés, én azt gondolom, hogy nem szükséges, tehát inkább ennek a további konszolidáció lenne majd egyszer érdekes. De ez nem azt jelenti, hogy képzésűek megszűnnének, sőt, mondta az ellenkezőt jelenti, ugye kérdezte az összeérést. Ugye két egyetem által lefett terület úgy is összeérhet, hogy az egyik egyetem egy kihelyezett képzést hajt végre egy olyan közösségbe, ami ezt igényli. Ugye ezért hoztuk létre az úgynevezett közösségi felsőoktatási képzési központot, ahol azt mondja az önkormányzat, hogy szeretnék a Debreceni Egyetemnek szeretnék egy képzést, mert szükségem van rá, de ha elmennek Debrecenben mondjuk Kisvárd esetén, elmennek innét a tanulók, akkor nem lesz ilyen szakember, tehát kérem a Debreceni Egyetemet, hogy kössünk egy megállapodást, én biztosítok bizonyos feltételeket, ő meg hozza ide a képzését, és akkor ilyen kihelyezett formán működjön a képzés. Tehát ilyen módon persze összeérhetnek ezek a képzések, de ez nem új dolog, ezt csináljuk a határon túl is, tehát a határon indeni magyar egyetemek támogatják Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken működő felsőoktatási intézményeket. Tehát ez is egy olyan társadalmi feladata, olyan közösségi feladata egy intézménynek, amit neki el kell látni, hiszen a köz ezért finanszírozza.
Tudnak valamit az ellen tenni, hogy a határon túli nem magyar egyetemi rendszerben tanuló magyarok száma, ahogy mennek fölfelé a rendszerben, drasztikusan és radikálisan csökken? Vagy ez Magyarországról nem ellensúlyozható?
Hát az, hogy mi történik egy másik ország felsőoktatási intézményrendszerében, azt mi direkt nem tudjuk befolyásolni. és ugye ez is része a felsőoktatási stratégiának, hogy a határon túli, de magyar finanszírozású, magyar fenntartású, alapvetően magánéletlenül minősülő intézményeknél olyan képzési színvonalat biztosítunk, hogy ez valós alternatíva legyen egy mondjuk Erdélyben egy román egyetemmel szembe, vagy esetleg akár román hallgatóknak is, akik magyarul akarnak tanulni, ez alternatíva legyen. Tehát itt a képzésnek a minősége ez egy nagyon fontos dolog. Hát itt nagyon sok mindent teszünk egyébként, Szapiencia egyetem fejlesztését például egy jó példaként lehet említeni. Itt persze az lenne a cél, hogy egy bizonyos idő után ezek az egyetemek, ezek saját maguk tudják ezt megoldani, kevesebb itthoni támogatással, de ami meg támogatni kell, meg támogatjuk őket.
Van-e célszám a doktori képzések fejlesztésében? Mert az, ha az Európai Uniós átlaggal összehasonlítjuk, akkor az alacsonyabb.
Igen, hát ugye itt én várom azt a javaslatot ettől a közösségtől, hogy azt a törvényben rögzített maximális doktorandusz hallgatói létszámot, most 13 ezer, ezt emeljük meg. Tehát én ezt már jeleztem az MT irányába, jeleztem Audit irányába, hogy ha ilyen javaslatot kapunk, akkor ezt meg fogjuk tenni. Ugye a Magyar Innovációs Stratégia tartalmaz erre vonatkozó elemeket, hogy lényegesen kell növelni a kutatók számát. Természetesen egy kutató az nem csak doktori fokozattal lehet kutató, sok minden más lehet tenni, azért alapvetően ez jelenti. Azzal, hogy a doktori képzés struktúrát átalakítottuk, tehát 2+2 év lett, növekedett a finanszírozása, egy sor olyan forrás jelent meg, ami pont a doktorandusz hallgatókra új nemzeti kiválósági program, nagyon sok doktorandusz hallgatót finanszíroz pluszban. Ezért azt gondolom, hogy az attraktivitása az mindenképpen nőtt. Tehát most az egyetemeken a sor, nézzük azt meg, hogy hogyan tudjuk ezt a létszámot jelentősen növelni. Itt a kormányban abszolút megvan a szándék, hogy ezt megtegyük. Ez egy szükségszerűség is, ugye amikor azt mondjuk, hogy a Made in Hungary helyett az Invented in Hungary feliratot szeretnék látni azokon a termékeken, amik itt készülnek. Ennek az a feltétele, hogy legyen olyan szakember, aki ezt az innovációt végre tudja hajtani, ezt a kutatásfejlesztést végre tudja hajtani, részt tud benne venni. Annak meg az a feltétele, hogy a doktori képzést is erősítsük.
Okay? Iparági logika szerint?
Hát ugye a doktori képzés, az sok, de attól függ, melyik részéről beszélünk, hát nyilvánvalóan vannak olyan területek Magyarországon, amivel muszáj foglalkoznunk, azért muszáj foglalkoznunk, mert a világban mindenki foglalkozik vele, ezek a megatrendek. Lovász elnök úrral beszélgettünk egy pár héttel ezelőtt, hogy hogyan tudjuk ezeket lebontani. Mondok néhány példát, és akkor ez világos lesz. Tehát abba a körbe, ahol azt mondjuk, hogy mindenkinek muszáj foglalkozni mondjuk a mesterséges intelligencia alkalmazásaival, mert az életünket olyan mértékben határozza meg, mi nem kapcsolódunk bele, mint Magyarország, a magyar kutatók, és ez nem csak mérnököket, nem csak matematikusokat jelent, ez majdnem mindenkit jelent, akkor nem fogunk tudni mit kezdeni ezzel, tehát nekünk muszáj ebbe a mainstream kutatásba valamilyen formában részt venni. Aztán van egy második csoport, ahova azok a kutatások tartoznak, amik a mi magyar közösségünk szempontjából fontosak, de azért, mert az országunk gazdasága, társadalmi igényli ezt a fajta kutatást. Mondok ide is egy példát, mondjuk a mezőgazdaság, biotechnológia, ez egy ilyen dolog, Magyarország az egy mezőgazdasági ország, de nem állunk jól a feldolgozottsági szintet illetően, tehát meg tudjuk termelni az adott növényt, de amikor már fel kell dolgozni, azt már nem mi csináljuk. Na most ez egy szükségszerűség, hogy Magyarországon olyan kutatásokkal foglalkozunk, ami ebbe a körbe tartozik. Tehát ez egy lokális ügy, de muszáj vele magas szinten foglalkoznunk. És akkor van a harmadik terület, amire azt mondjuk, hogy azért kell vele foglalkoznunk, mert ma is kiválóak vagyunk már ezen a területen, és még kiválóbbak szeretnék lenni. Tipikusan az agykutatás például ez egy ilyen fajta dolog, hogy magyar agykutatók mindig világhírűek voltak, ennek a egyetemi, illetve a kutatóintézeti beágyazottsága az erőteljes, tehát ezzel meg muszáj foglalkoznunk, mert még jobbak akarunk lenni. Nos, valahogy ebbe a három kategóriába kell besorolni ezeket a tudományágakat, ahol egyébként valóban a kutatási kapacitásunkat növelni akarjuk. És akkor ez még hozzáadódnak ennek majd a alkalmazott részei, a vállalati kutatások, ott aztán nagyon sok minden történik. Megint mindig csak mérnöki példákat említek, de ezek azért mindig ilyen több területet is magba foglaló kérdések. Az autonóm járművek területén ott pont most ipari igényre indítunk két mesterképzést. A magyar ipar, több mint 10 000 mérnök foglalkozik ilyenfajta rendszerek fejlesztésével, az volt az ipar igénye, hogy legyen olyan mesterképzés, ami ilyenfajta szakembereket, ilyen mérnököt, meg ilyen informatikus képez. Jövő februártól és jövő szeptembertől kezdődően indul két mesterképzés, mind a kettő angol nyelven, ami autonóm járművek, illetve az ezeknek az alapját képező mesterséges intelligencia fejlesztéséhez értő szakembereket fog képezni.
Meddig látnak előre? Mert amíg nem voltak okostelefonok, addig nem volt applikációfejlesztő ipar, ami már egy hatalmas ipar. Tehát senki nem tudta, hogy ez lesz. Az a valaki tudta, aki ezt kitalálta.
Hát azért ennél előrébb látunk. Tehát én azt gondolom, hogy azok a trendek, tendenciák, amik úgy láthatóak, de azok azért az elkövetkező 5-10 évet már úgy nagyjából mutatják. Nyilván van egy olyan tudásrész, ami mindig van. Tehát ha már a mesterséges intelligenciát említettem, annak az alkalmazásait persze lehet, hogy nem látjuk minden területet tisztán, de hogy ez még jobban meghatározza az életünket, azt látjuk.
De ez bölcsészet, filozófia, etika.
Ott ugyanez a helyzet. Tehát ott ugyanez a helyzet, azt kell megnézni bölcsészet területén, de most említhetünk más területet is, hogy a modern bölcsészet az hogyan tud például azokra a kihívásokra választ keresni, és megint maradjunk ennél, ez egy jó példa, a mesterséges intelligencia mit jelent. Hozhat-e egy számítógép erkölcsi, morális döntést? Ez tipikusan nem a mérnökök feladata, nem tudunk vele, nem is értjük ezt a kérdést igazán. Azt tudjuk, hogy ez valami komoly ügy, de hozhat-e mondjuk egy autó olyan döntés, hogy melyik gyalogost ütöm el. A kisebbet, a nagyobbat, ez egy erkölcsi döntés. Hozhatunk-e ilyen döntés például? Ezek tipikusan bölcsészeti feladatok, tehát olyan embereknek a feladata, akik ezzel foglalkoztak, és itt, ha valaki azt mondja, hogy hát a bölcsészet nem tudja, hogy merek én, szerintem tudja pontosan, és egyébként ebben részt is vesz. Tehát ezek azok az ügyek, amiket neki kell megoldani.
Hogyan fog összeállni az egyetemek költségvetése? A fele továbbra is nagyjából állam, 25-30% a különböző pályázatok, Európai Unió, a maradék néhány meg K+F.
Hát szeretnénk azt, hogyha a nem állami rész az növekedne, úgyhogy az állami rész abszolút értelemben nem csökken, de arányait tekintve viszont csökkenne, mert azt jelenti, hogy akkor a maradék rész az növekedni fog. Itt van egy nagyon fontos, hanem most úgy néz ki az egyetemek költségvetése, hogy hát 40-50% az az állam direkt támogatása, tehát a magyar állam költségvetésből adófizetők pénzén odaadja az egyetemeknek bizonyos szabályrendszer alapján ezt a pénzt. A másik részét az egyetemek pedig az egyéb tevékenységükből nyerik. Ennek az egyik része ezek a hallgatói költségtérítés befizetések, vagy külföldi, tandíj, vagy magyar hallgatók esetében, tandíj. A másik része azok a közösségi pályázatok, fundok, amik megjelennek, vagy Európai Uniótól, vagy pedig magyarországi közösségi részekből. Ezek ugye szintén közösségi források, tehát ezek szintén adóforintokból érhetőek el valahonnét. És van egy harmadik rész, ami pedig a vagy a negyedik rész egész pontosan, ami pedig az egyetemeknek a saját tevékenységük értékesítéséből származik. Na, itt nem állunk jól, és ugye volt korábban egy kérdése, hogy milyen új feladatai vannak, lesznek az egyetemeknek. Itt azért mondanék egyet. Egyik nagyon komoly új feladat az egyetemeknek, hogy azt a hazai tulajdonú, nemzeti tulajdonú iparhoz tartozó cégeket, akik ma nem rendelkeznek például új termékfejlesztési képességgel, azokat támogassák, ugyanis nincsen más. Tehát ha megnézzük a magyar gazdaság szerkezetét, ugye ez alapvetően egy erőteljes multinacionális cég rendszert jelent, ennek indoka van, de ennek örülünk, ez nagyon jól működik, de ők azért megoldják a saját problémájukat, ha szakember van, akkor ez részükre nyilván megoldható. A magyar tulajdonú vállalatoknak azon túl, hogy elkezdtek nagyon jól működni, versenyképesek, viszont van egy nagyon problémájuk, hogy nem rendelkeznek saját szellemi résszel a termékeikben, mert ők megkapják a rajzot a vevőjüktől, és utána ők ezt a rajz alapján gyártanak valamit, de nem ők tervezték a terméket, nem ők fejlesztették a terméket. Ha ők hosszú távon akarnak működni, akkor nekik azt el kell fogadni, hogy bizony-bizony fel kell építeni egy kutatói, fejlesztői, főleg termékfejlesztői kapacitást. Ebben nagyon sok mindenki támogatást tud nekik nyújtani, az állam nyilván finanszírozáson, adórendszeren keresztül, de kell tevőleges támogatás is. Magyarországon egy olyan rendszer van, ami az országot nagyjából lefedi, és rendelkezik ezzel a képességgel, még ha ez nem is minden esetben alkalmas ma még, ezek az egyetemek. Tehát az egyetemeknek lesz, van egy nagyon fontos feladata, hogy ezt a hazai tulajdonú vállalati részt, ezt támogassák, hogy legyen saját termékük. Ugye erre
ki fogja fölvenni a kapcsolatot? Az egyetemben megy és megnézi a környéken a K+F
vállalkozások? Minden pozitív dolog történt, ugye 14-ben létrehoztunk egy új pályázati konstrukciót, ez egy struktúrát is jelent az egyetemen, az ipar és felsőoktatás együttműködési központokat jelenti, ami pont arra szolgál, hogy oda bejönnek az iparvállalatok, és az egyetem pedig szolgáltatást nyújt nekik, például a terméktervezésben segítséget. Ugye ennek vannak feltételei, részben az egyetemnek kell legyen erre megfelelő kubatúrája, 3-4 egyetemi városba épül most már olyan, mondjuk azt, hogy inkubációs központ, ahova különböző méretű vállalatok jöhetnek, és az egyetem nekik ilyenfajta szolgáltatást nyújt. Szükséges, hogy az egyetemek legyen erre alkalmas eszközparkja, meg legyenek ilyenfajta szakemberei, ezeknek a felépítése zajlik. Ez az egyik nagyon fontos dolog. Innét aztán majd az egyetemek olyan képességet tudnak szerezni, amivel majd amikor megszűnnek azok a támogatások, amik most ezt elősegítik, akkor már maguknak tudnak generálni saját bevételt ebből. És ez nagyon fontos dolog, ez nagyon fontos érteni, hogy azok az európai támogatások, amik most megjelennek Magyarországon kofinanszírozott módon, azok meg fognak szűnni 2020 után. Tehát ilyenfajta támogatás nagy valószínűséggel nem lesz elérhető. De most ezt a forrást, amit az egyetemek most kvázi külső forrásba elköltenek, ezt most arra kell használni, hogy olyan képességet szerezzenek, amivel ugyanezek a bevételek majd 2020 után is generálhatóak lesznek. Ez két forrás jelent, egyik a közvetlen európai források, de ezért Brüsszelbe kell menni, és együtt kell mással működni, a másik része pedig azok a vállalati egyéb bevételek, amit az ő tudásáért, kapacitásáért, akkor már a vállalatok valós viszonyok mellett mind fizetni fognak. De tehát ez egy nagyon jelentős dolog.
De a hazai kis és közepeseknek, akiknek ez most probléma, azoknak van akkor a piacuk, hogy az egyetemeket meg tudják fizetni?
Én azt gondolom, hogy igen, hát most ugye ezek a fiek felsőoktatási ipari egyetemi központoknak van saját forrásuk arra, hogy őket támogassák. Nyilvánvalóan utána ezeknek a magyar vállalatoknak az üzleti modelleknek része kell legyen, hogy vagy ő fölvesz egy mérnököt és azzal végzi ezt, vagy megfizet valakit kívülről, de ha nem, akkor ebből egy ilyen fals kép lesz, hogy jön valaki segít nekem. Nem, hát ez az ő piaci működésnek a feltétele, az üzletnek a része, neki az üzleti modellben benne kell legyen a kutatásfejlesztés is, annak a költségeivel, és benne kell legyen ennek a megtérülése majd, hiszen újabb termékkel tud megjelenni.
CEU ügye, mikor lesz pont a végén? Van már?
Hát én azt gondolom, most éppen ezen pont van, hát ugye pont a CEU kérésére módosítottuk a törvény hatályba lépésének az időpontját, 2018 január 1-től 2019 január 1-re toltuk el. Azok a tárgyalások, amit New York állammal folytattunk, együttműködés meg, ezek lezárultak, ott szerintem nagyjából megállapodás volt. A CEU-nak kell teljesíteni a törvényben lévő feltételt, hogy legyen Amerikában képzés, amire a hallgatók járnak, jelentkezhetnek. Én azt gondolom, hogy itt ebben hamarosan megoldást tudunk találni. Én azt gondolom, hogy nem, most idő nem szorít bennünket. Kicsit álságosnak is tartottam azokat a CEU-s kijelentéseket, hogy akkor most a kormány itt eltolta ezt a dolgot, ők kérték, hogy toljuk el, eltoltuk. De erre van most még több mint egy évünk, hogy ezt a dolgot lezárjuk. Én azt gondolom, hogy nincs ebben semmi sürgőség. Mindenki elvégezte a feladatát, New York állam, magyar állam, diplomácia. Most a CEU-nak kell a saját feladatát elvégezni, azt, hogy legyen Amerikában képzése, és honnétől kezdve azt gondolom, hogy semmi nem fogja meggátolni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Palkovics László oktatásért felelős államtitkár volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsort meghallgathatják az inforádió.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján, sőt, meg is nézhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.